és utána ehhez a lecsökkent energia igényhez kell igazítani a megfelelő gépészetet, amiben utána a különböző megújuló forrásokat javaslunk beleépíteni, és csak hogy a nagyságrendet érzékeljük, ahhoz, hogy 2050-re elérik a klímasemlegességet, ami nem egy ilyen önmagáért való cél, hanem azért, hogy megfelelő keretek között tartsuk az éghajlatváltozást, ahhoz évi 100-150 ezer lakóingatlannak kellene a mélyfelújítását megvalósítani, és hát ezt minél hamarabb kezdjük el, annál jobb, és nem csak a, hogy mondtam, nem csak a klíma és energiapolitikai előnyei vannak ennek, hanem tehát megvizsgáltunk a partnerekkel, akik között vannak a bankszektor képviselői, hőszivattyú szervezet, megújuló napelemes szervezetek, fenntartható fejlődési tanács, nagyon sokféle szervezetet próbáltunk bevonni ebbe az együttműködésbe, és azt tapasztaltuk, hogyha mondjuk egy 30-40%-os visszanemtérítendő támogatási konstrukcióban segítjük a lakások felújítását, akkor a költségvetési kiadás és bevételek egyenlege még pozitívra is jön ki, olyan 180 milliárdos többletet is jelentene ez évente egy 30%-os támogatási intenzitás esetén. Ezen kívül pedig még a munkaerőpiaci haszna is igen jelentős, akár 30 ezer új munkahelyet is tud létrehozni egy ilyen legalább 5 évre szóló, átfogó épületenergetikai felújítási program, és amiről ugyancsak szó esik gyakran, hogy hogyan lehetne hazacsábítani a külföldre távozott magyar munkaerőt, ez is egy eleme lehet ennek a hazacsábítási programnak.
Makroszinten ezeket az összesített adatokat tekintve nagyon jól hangzanak ezek a számok, de ezek a felújítások igen költségesnek tűnnek nekem, legalábbis. Szóval, hogyha valakinek van egy rossz állapotban lévő lakása, nem biztos, hogy első körben ezekre a felújításokra költene. Hogyan tudnák ösztönözni azt, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez a programokhoz?
Mindenféleképpen egy visszanemtérítendő támogatás és egy kedvezményes hitelkonstrukciót javaslunk a partnerekkel együtt, és a támogatás mértékét kétféle szempont szerint gondoljuk, hogy kellene differenciálni. Az egyik az az, hogy mekkora energia megtakarítást ér el az adott beruházással, a másik pedig az, hogy milyen anyagi lehetőségei vannak. Tehát az energiaszegénységben élőket mindenféleképpen más, hogy kell kezelni egy ilyen támogatási programban, mert egyébként el fog bukni, sikeres egy ilyen hosszú távú felújítási program.
Tehát a gazdagok és a kevésbé gazdagok, mondhatnám szegényeknek, nem ugyanaz az a támogatás lenne kialakítva, hogyha jól veszem ki a szavaiból.
Így van. Tehát a jövedelem szint alapján, illetve fajlagos energia megtakarítás alapján kellene differenciálni ezeket a támogatási konstrukciókat, és egyébként ez nem csak az épületszektorra, hanem az egész zöld átállás és klímavédelem területére igaz, hogyha nem veszik figyelembe az igazságos átmenet részét, a legszegényebbek megsegítését is, akkor nem lesz társadalmi támogatása, és nem fog működni. Úgyhogy mindenféleképpen mindenkinek az érdeke, hogy ezek így legyenek differenciálva.
Azok között, a felsorolt tételek között, amit egy ilyen sajtóanyagban megfogalmaztak, látom még, hogy az adórendszernek, az áfa visszatérítéssel kapcsolatos lehetőségeiben is ajánlatot tesznek, ami a változást segíthetné.
Így van, abszolút. Tehát az áfa kedvezményeknek az olyan átalakítása, hogy a felújítás is egy előnyösebb konstrukció legyen. Lehet áfa csökkentés, vagy áfa visszatérítés, vagy akár más adónemekkel kapcsolatos motivációs elemeknek a kidolgozása. De amit érdemes egyébként még látni, hogy volt egy olyan vizsgálat, ami azt mérte fel, hogy milyen beruházási érték van tett a felújítási piacon, és azt az eredményt hozta ez az elemzés, hogy nagyjából 1200 milliárd forintnyi beruházási érték van ezen a területen, tehát hogy ez egy komoly lehetőség versenyképességileg is, gazdaságilag is, és ez viszont megint úgy tud működni, hogyha egy hosszú távon kiszámítható programot, azért mi azt javasoljuk a partnerekkel, hogy legalább 5 éves programot, támogatási programot vezessenek be, hogy egy ilyen program ne okozzon rögtön piaci zavarokat, hanem legyen megfelelő mennyiségű alapanyag, erre fel lehessen készülni, vagy hazai gyártási kapacitás fejlesztés.
Említette már a szakembereket is, hogy...
Igen, a szakembereket is. Ugye vannak alacsony képzettséget, közepes és magasabb képzettséget és magas képzettséget igénylő szakmák az épület energetikához kapcsolódóan, minden szinten érdemes ezt összehangolni, és vagy a hazai kapacitásokat fejleszteni, vagy nagyobb importmennyiséget lekötni egy bármilyen épületenergetikához és felújításhoz kapcsolódó alapanyagból vagy termékből. Ugye a kiszámíthatóság az mindenféleképpen kulcs, és mi azt szerettük volna mutatni ezzel az összefogással, hogy nagyon sok tudás van a különböző szervezeteknél. Nyilván egy pénzügyi szervezet más szempontból vizsgálja egy kicsit a területet, mint egy energiaszegénységgel foglalkozó szervezet, vagy egy megújulós szervezet, de nagyon sok tudás van már ezzel kapcsolatban a különböző partnereknél, és hogy ezeket érdemes egybe gyűjtve átgondolni, hogy hogyan érdemes ezt elindítani, mi erre tettünk egy javaslatot, és további egyeztetéseket kezdeményezünk a kormánnyal, és reméljük, hogy tudunk hasznos segítséget vagy ötleteket adni.
Egy ilyen nagy program elindulása után hogyan lehetne azt elkerülni, hogy csak egy ilyen felfújt lufi legyen, amiben aztán végül is hatalmas összegeket ölnek bele, hirtelen felfut az ingatlan piac, és aztán utána összedől. Szóval milyen garanciákat látnának arra, hogy ez hosszú távú fenntartható lehet?
Hát az egyik az, amit az előbb említettem, hogy már eleve hosszú távra legyen meghirdetve a felújítási program. Mm. Tehát, hogyha nem aggódik azon az XY résztvevő, hogyha nem vág bele most rögtön, akkor lemarad, uh-huh. Akkor ez egy olyan dolog, amivel el lehet kerülni valamelyest ezt a
kampányszerűséget.
Ezt a kampányszerűséget, illetve hogy nem csak hosszú távú, hanem ütemezett. Tehát, hogy mindegy, hogy nekünk egyébként volt korábban javaslatunk az Egyensúly Intézetnek, kifejezetten szakpolitikai javaslat az épületszektor kezelésére, tehát mi korábban is foglalkoztunk ezzel, és ott például a javaslatoknak, tehát két dolgot is javasoltunk, hogy lenne érdemes elkezdeni a felújításokat. Igaziból sokszor az jön ki, hogy a panelházaknak a felújításával kellene kezdeni vagy folytatni, mert ez az, aminek az egyik szempontból a legjobb a hatásfoka, mert egységnyi anyagi erőforrás befektetése a legnagyobb energiamegtakarítást hozza. A másik ilyen út, amin érdemes elindulni, az pedig a kádárkockáknak a felújítása. Ebből rengeteg van Magyarországon, és nagyon komoly hatást lehet elérni, hogyha ezekhez hozzányúlunk. Tehát így igaziból mindegy, hogy melyikkel kezdjük, csak legyen kiszámítható és ütemezett, és hosszú távú, hogy föl tudjon erre készülni a piac is, a lakosság is, és tehát minden szereplő, aki érintett ezen a területen.
Ahogy említette, azt veszem ki a szavaiból, hogy itt valójában egy szinkronizálás a különböző érdekek és különböző szakterületek képviselőinek a kapcsolatának az összecsiszolása zajlik. Van-e, vagy látszik-e, hogy milyen fogadtatása, vagy milyen reflexiója lesz ennek a dolognak, hiszen itt azért ez egy nagyon komoly, nem akarok túlzó jelzőket mondani, de jelentősen a magyar lakásállománynak a átalakítását hozhatná. Tehát, hogy a döntéshozókkal van-e már valami párbeszéd, vagy most készülnek erre?
Erre most készülünk, tehát ez folyamatban van, és remélem, hogy egy hónap múlva, hogyha beszélgetünk, akkor sokkal többet és részletesebben tudok mesélni arról, hogy hogyan hogyan zajlottak ezek az egyeztetések.
Szívesen visszatérnénk erre, mert maga a program is nagyon rokonszenves, meg pláne azért, mert kíváncsivá is tett bennünket. Nagyon szépen köszönjük az Egyensúly Intézet által kezdeményezett összefogásról, ami a magyar lakásállomány megújítására irányul. Beszélgettünk az elmúlt percekben Csernus Dórával. Köszönjük még egyszer, kezi csokolom.
Köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
A változás alakítása és a részvétel állandó témánk, és így aztán állandó vendégünk a Józsefváros, vagy a Józsefváros valamelyik szervezete vagy önkormányzata. Így van ez most is. A Práter Tömő utca elkészült egy változás tekintetében, és ennek egy örömsétája lesz a közeli napokban, konkrétan holnap után. Erről beszélgetünk Rádai Dániel alpolgármesterrel. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, szerusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Beszélj nekünk, alpolgármester úr, erről a változásról. Már volt korábban, ha jól emlékszem, bár nem biztos, hogy ez pont ilyen volt, hogy a Víg utca, aminek a nevében is benne volt ez az örömnek egy sajátos szinonimája, de hogy ott is egy változás a vígságnak a megteremtése volt. Na szóval, hogy mi ez a mostani, aki tudja, tehát ezen a sétán is megtekinthet, de akár azon túl is?
Örömsétát egyébként eddig a járdaszabadítás kapcsán tettünk, hiszen jó.
Akkor az egy másik akció volt a Víg utca, igen.
A Víg utca az egy részleteli költségvetésből származó győztes javaslat, és aztán megvalósult projekt volt, ahol a Víg utca csarnok, Rákóczi csarnok mögötti szakaszán egy gyalogos barát, kerékpáros barát kialakítás történt. Na de ezzel most egy picit eltértünk a tárgytól. Szóval a Palotanértben sétáltunk a szélesebb járdákon az örömsétán, hiszen az egy jó érzés volt, bármilyen közlekedési eszközzel is akart közlekedni az ember. És úgy gondoltuk, hogy a Práter utca és Tömő utcák megújítása után is egy hasonló felajánlást teszünk a közösségnek, hiszen mi egyébként az összes projektünket gyakorlatilag a közösséggel együtt adtuk át, és egy ilyen közösségi eseményen ünnepeltük meg, nem arról szólt, hogy most oda megy a polgármester, oda mennek a városvezetők, és vagdosnak szalagokat, és szép fotókat csinálnak magukról, hanem a közösséggel együtt.
Tehát egy párbeszéd előzte meg ezt a dolgot, vagy ezeket a dolgokat.
És úgy gondoltuk, hogy akkor itt most az örömséta, itt két utca újult meg, összesen 600 méter hosszan, tehát tulajdonképpen nem a teljes utcák, hanem összesen 6 utca szakasz, és úgy gondoltuk, hogy egy örömséta a legméltóbb.
Ezek a változások mekkora erőfeszítést igényelnek, ez a hatalmas nagy külföldi támogatásokból valósíthatók meg, vagy pedig ezek kisebb erőfeszítéssel, akár szemléletváltással, vagy praktikus megoldásokkal is gazdagíthatók?
Bocsánat, hadd kérdezzük vissza, hogy a hatalmas külföldi támogatás, ez mit jelent?
Hát, hogyha Európai Uniós nagy pályázatokból, mint egy tömb rehabilitáció, vagy, és az a feltételezésem, hogy itt esetleg sokkal kisebb ráfordítással, inkább saját erőből. De akkor lehet, hogy ez már túl sok feltételezés. Szóval ez a...
Volt több finanszírozási modell is létezett az elmúlt ciklusban, illetve most itt a mögöttünk álló ciklusban. Elsősorban saját forrásból dolgoztunk. A következő ciklusban biztos, hogy szükségünk lesz uniós forrásokra. Itt a főváros egészséges utcapályázatának kiírásában már tervezünk is indulni. De ez a konkrétan ez a két utca, amiről itt most szó van, ezek egy korábbi a Korvin sétány projekthez köthető keretszerződésre vonatkoztak, amit alapvetően a Futurál ingatlan fejlesztővel kötött az önkormányzat, egyébként ugye az első plusz mind a 2000-es évek elején. Ezek a projektek egy 2014-es szerződéshez tartoztak, ezért az önkormányzatnak egyébként nagyon-nagyon régóta volt fedezete ezekre a projektekre, és tulajdonképpen ami történt, hogy hosszú szünet után, tulajdonképpen a Korvin sétány projekt épületei felépültek, és itt a két utca tekintetében hosszú szünet után eljött az ideje, hogy az önkormányzat gyakorlatilag beváltsa a szerződéses kötelezettségét, és egyébként annyi történt, hogy viszont a műszaki tartalmat egy picit bővítettük, a pusztán csak aszfaltozás, aszfalt járda, aszfalt úttest helyett, egyrészt a kerületben is jellemző kockaköves parkolósávot, de alkalmaztuk, de ami még érdekesebb, hogy a Korvin sétány köztereihez hasonló és azokhoz passzoló térkővel burkoltuk a járdákat, végig fásítottuk gyakorlatilag a minden egyes érintett utcaszakaszt, és egy sokkal méltóbb kerékpáros barát környezet jött létre, szélesebb járdák jöttek létre, új járdát is létrehoztunk a lakótelepi szakaszon. Szóval egy szó, mint száz, egy sokkal élhetőbb és barátságosabb környezetet hoztunk létre.
Hát, ha jól veszem meg azokat a fotókat, amiket itt lehet látni, azért itt a gyalogosoknak, tehát a városban élő lakosságnak nagyobb tere lesz, és az autósoknak egy picit szolidabbá, talán racionálisabbá kell majd, hogy váljon a város használata. Mi az, ami esetleg a közelidőben még várható, kérdezem, miközben még ez is csak holnap után lesz, tehát még előtte vagyunk?
A közeljövőben, mint következő hetek, hónapok?
Igen, igen, igen. Tehát van-e valami most a közeli időszakra tervezve?
Most van kivitelezés alatt a Rudi utcának az építés alatti szakasza, a Mária utcának egy szakasza, és a Bacsó Béla utca teljes hosszon. A Bacsó Béla utca volt a híres nyitott utcánk, aminek az egyik szakasza a sétáló utcaként fogja folytatni, ahol az elmúlt három évben egy tulajdonképpen pilot teszt jelleggel. De már permanensen is működött a sikeres lakossági véleményezés után egy sétáló szakasz.
Köszönöm szépen, egy kis villanás volt, és akkor a további eseményekről szívesen újból első kézből tájékoztatnánk majd. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Elmúlt percekben Rádai Dániel, Józsefváros alpolgármestere volt a vendégünk. Minden jót, szervusz!
Minden jót, köszönöm!
Mamu, 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 m
117 perc.
Ismét a lakhatással foglalkozunk, ma már másodszor ebben a délutáni magazinban. A Habitat for Humanity szervezet egy érdekes pályázatot hirdetett, önkormányzatok a lakhatásért címmel. Nagyon érdekes a felvetés, és erről kérdezzük fel már Nórát, aki ennek egy kicsit talán többet, vagy ennél biztos, hogy sokkal többet tud, hogy miről is van szó. Péterfi Ferenc vagyok, szervusz.
Szervusz.
Mit tudhat ez a felhívás, mi az, ami a önkormányzatok számára, és országosan ráadásul nem is pusztán csak Budapestről, tehát egy városról van szó, amit felkínál ez a lehetőség?
Tehát ezt a pályázatot tényleg ugye országosan hirdettük meg, és azokat az önkormányzatokat keressük, meg szeretnénk megszólítani, akik az elmúlt években, most itt konkrétan az elmúlt önkormányzati ciklusban kiemelten foglalkoztak a lakhatással, és ezen a területen kiemelkedő példamutató intézkedéseket vezettek be. És hát ugye ez az időszak, ugye így az egymást érő válságok volt ugye tele, a Covid-tól kezdve az energiaválságig, és ugye az általános infláció és megélhetési költségeknek a drasztikus növekedése, és hát ugye emiatt az önkormányzatokhoz talán még inkább fordultak a lakosok, ők állnak velük a legközvetlenebb kapcsolatban, és ráadásul az önkormányzatoknak is ugye egyre szűkültek a lehetőségeik és forrásaik, de ugye azt vettük észre, hogy nagyon sok önkormányzat igyekezett a kötelező minimumnál ugye sokkal többet tenni, és sokkal inkább segíteni a rászoruló lakosokat, és ugye ezekről tudunk és hallottunk egy pár példát, de most ezzel a pályázati felhívással ugye egy kicsit nagyobb merítésbe szeretnénk célzottan ezekről tudni, és akkor itt település méret szerinti három kategóriát.
Igen, nagyságrendi különbségek vannak itt, igen, ez látszik. Olyan, ahogy elkezdted mondani, és az ember ezt a szöveget olvasta, mintha ez egy visszamenőleges jutalmazás lenne, akik az elmúlt években jól dolgoztak. De valójában ez, ha jól veszem ki a mostani szavaid alapján, ez azt jelenti, hogy azok közül választotok és segítitek a következő időszakban lévő leginkább azt hiszem a rezsi és az adósságkezelési feladatokra lévő munkájukat, ahhoz tudnak forrásokat nyerni ezen a pályázaton. Ezt jól veszem ki?
Igen, abszolút. Vagyis van még egy harmadik típusú, amilyen kisebb felújítás nyilázzáró cserére ad lehetőséget, és igen, hát így jól mondtad, hogy ez egy kicsit talán rendhagyó pályázat ilyen szempontból, hogy itt most nem a pályázati anyagban nem azt kérjük, hogy azt ecseteljék a pályázók, hogy az elnyerhető támogatást pontosan mire fogják felhasználni, mi ezt így nagy vonalakban meghatározzuk, hanem azzal kell pályázni, hogy eddig milyen sikereik voltak, mikre büszkék tudtak.
Tehát a döntéseteket segíti ez, hogy egy garanciál is háttérrel.
Itt az a logika, hogyha ugye meglátjuk, hogy eddig bemutatják, hogy eddig miket tettek le, akkor mi teljes bizalommal fogjuk nekik ezt a támogatást odaadni, hogy valószínűleg ők ezt nagyon jól fel fogják használni, és ők fogják a legjobban tudni, hogy pontosan ezt hogy fogják felhasználni. De ezen kívül a Habitat, ugye mi elég sok közvetlen segítségnyújtással és program, országos programunk vannak, tehát magában a megvalósításban mi azért abszolút segítkezünk.
Ezt gondolom azt is jelenti, hogy itt nem csak anyagi természetű támogatásról van szó. Hogyan tudhatnak az önkormányzatok az anyagi támogatáson túl segíteni ahhoz, hogy például az energiaszegénységben élők életminősége javulhasson, vagy hátrányos helyzetű csoportok lakhatási helyzete javulhasson? Milyen ilyen programelemeket tudnál mondani?
Hát ugye egyrészt azt is, tehát egy ilyen intézményi szempontokat is figyelembe fogunk venni, tehát ahol nem csupán azt nézzük, hogy mondjuk mennyivel tudtak egy támogatási formának az összegén növelni, hanem mondjuk, hogy egyszerűsítették magát a pályázási hozzáférési folyamatot, esetleg hogy vonják be a lakosokat, hogy találják meg ténylegesen a rászorulókat, vagy pedig milyen hosszabb távú stratégiai gondolkodásuk és terveik vannak a lakhatás terén.
Itt három kategóriában lehet, ami ahogy említetted is, 20 ezer fő alatti, 5-20 ezer fős és 5 ezer fő alatti településeknek különböző dolgokra pályázni. Amik itt kivannak, vagy jelezve vannak összegek, ezek egy-egy település nyertes összege lehet, vagy ez a támogatási keret? Tehát mondjuk az egyik helyen 2 millió forint, a másik 4 millió, a harmadik helyen 7,5 millió forint. Arra a keret, tehát hogy mit jelent ez az összegna?
Hát mind a három kategóriában egy darab nyertes tudunk.
Ja, hogy egy lesz, értem. Azt hittem, hogy többek között lesz. Ja, így akkor...
Nem, itt ezek az összegek, ezek egy-egy ilyen értelemben nyertest fogunk meghirdetni, de mindenképpen tehát a többi példamutató és izgalmas kezdeményezésről. Mi egyéb területeken tervezünk hírt adni, és hát reméljük, hogy ugye a jövőben egyéb programjainkban ugye együtt tudunk működni, akár ennél a három kiválasztott önkormányzatnál többel is, és mindenképp miután lement a díjazás, a beérkezett pályázatokból egy jó gyakorlatgyűjteményben is ezeket fel fogjuk dolgozni, és kiadni, mert tényleg... ugye nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt másik önkormányzatok is lássák, hogy milyen lehetőségek vannak.
Tehát egy ilyen mintakínálás a motiváció erősítésére, ha jól veszem ki, akkor ez ennek a fő jelentősége, vagy a fő célja.
Igen.
Valamit még mondjunk el arról, hogy milyen határidő, vagy hogyan lehet erre a településeknek jelentkezni. Ha jól emlékszem, akkor április valamikorra van a határideje a pályázati kiírás alapján?
Április 2-a éjfél, és a honlapunkon habitat.hu elég könnyen meg lehet találni a részletes kiírást, és minden kapcsolódó dokumentációt, és magának a pályázásnak a folyamatát, és itt tényleg arra igyekeztünk mindenképp törekedni, hogy ez egy egyszerű, maga az űrlap is, is elég egyszerű.
Nem felhasználó barát.
Igen, és maga a támogatások felhasználására is arra törekedtünk, hogy minél kevesebb adminisztratív terhet róljunk az önkormányzatra, tehát például maga a konkrét támogatási összegnek a felhasználására egy helyi szervezetet is kijelölhetnek, mert igen, előző tapasztalatokból tudjuk, hogy nem mindig...
Mire eldől egy ilyen kivitelező, addigra lejár a pályázati határidő más esetekben. Igen, ez nagyon... Nagyon köszönjük, lakhatási gondok példamutató önkormányzatok erre a lehetőséget háromféle kategóriában hirdetett a Habitat for Humanity érdekes pályázatot. Erről beszélgettünk Feldmár Nórával. Köszönjük szépen, szívesen visszatérnénk rá, hogyha van érdekes és fontos üzenet ez ügyben, jó?
Jó, minden.
Köszönjük, szervusz vissza.
Spend my life behind the wheel. last night. Seems somebody